Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Társadalomkritika, generációs problémák, vagy a magyar valóság? A választ valószínűleg mindenki megtalálja, ha elolvassa Szarka Károly az Én hibám című könyvét. Köszöntjük Önöket, ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Szarka Károly Mosonmagyaróváron született, ma már Budapesten él, ez pedig az első könyve, ami most megjelent. Nagy Kanizsán a könyvtárban is volt egy író-olvasó találkozó, akkor beszélgettünk.
Először jársz Nagy Kanizsán?
Igen, nem jártam soha, átutazóban vonatról láttam csak eddig Nagy Kanizsát, és kíváncsi voltam. Az Alának a nagy része az nekem eddig kimaradt az életemből.
Első kötetes író vagy. Pár mondatban jellemezned kéne, hogy miről is szól ez a könyv, vagy milyen műfajhoz tartozik, mit mondanál?
Miről szól kérdés, amikor elhangzik, akkor azért vagyok bajban, ez például tök néz csajozni. Nem tudja az ember két mondatban elmondani a nagyon izgalmas cselekményt, viszonylag kevésben a drog és a prostitúció és a bűn. Egy kortárs regény minden értelemben, tehát a mai Magyarországon játszódik, a mai 30-as generáció egy férfi tagjának a problémáit mutatja be, aki ráadásul vidékről, egy vidéki kisvárosból költözik Budapestre. Különféle életvezetési problémái vannak a szabadidő eltöltésétől a munkahelyig. Egzisztenciális szorongások, munkai problémák, kapcsolati, kapcsolódási nehézségek, és hát az alkohollal való barátkozás közben meg a háttérben lakhatási gondok, tehát mindenféle ilyesmi. Szerintem az én generációmból, és nyilván Magyarországról ezt sokan át tudják érezni. Lehet, hogy egy ugyanannyi idős nő az máshogy áll hozzá, és lehet, hogy mondjuk egy Kaliforniában élő velem egy idős srác is máshogy látja, de bízom benne, hogy ez mind a magyarországi, mind mondjuk ugye a közép-kelet-európai olvasóknak érdekes lehet. Annyit még, hogy a főszereplő telemarketinges, ez tipikusan egy olyan munkahely, ezt kicsit ilyen metaforának is szántam, azon túl, hogy nekem is volt hasonló munkatapasztalatom, hogy a nagyon elidegenedett és az ilyen tömeges eladásra, tömeggyártásra berendezkedett világnak egy ilyen szimbolikus munkahelye. Mindenki gyűlöli a telemarketingeseket, és a telemarketingesek nagy része is gyűlöli a munkáját.
Mennyire szól rólad a könyv, saját személyes történetedről, illetve lehet, hogy azzal is kell volna kezdeni, egy kicsit mesélj magadról.
A 30-as a stimmel, viszont már közelebb vagyok a 40-hez, de szerencsére mondjuk a Fiatal Írók Szövetsége, ami még létezik, ott 40 évig létezhet a tagság, úgyhogy mondhatjuk, hogy fiatal vagyok. Nagyon sok életrajzi párhuzam van, amiket részben szándékosan is próbáltam beépíteni ebbe a könyvbe.
Tehát vidéki vagy, eredetileg.
Igen, egy vidéki kisvárosból, Mosonmagyaróvárról jöttem, ott születtem, ott nőttem fel, ott végeztem az iskoláimat. Én is Budapesten élek, ahogy a regény főszereplője.
Egyetemista korodba kerültél, vagy később?
Utána kerültem fel, én egy ilyen klasszikus pályaelhagyó vagyok, az ottani Agráregyetemen gazdasági szakon tanultam. Aztán egy percet nem dolgoztam abban a szakmában. Mindig is valamilyen kreatív munkát képzeltem volna el magamnak, hogyha lettek volna ilyen példák előttem, de ott nem nagyon voltak abban a közegben. Úgyhogy nekem ilyen több kanyarral jött el az, hogy aztán mégiscsak ezzel foglalkozzak. Voltam kulturális újságíró egy ideig, könyvkiadói szerkesztő, most éppen szabadúszó vagyok, és főleg szerkesztői munkákat vállalok. Az írás az a szerelem, hobbi, hivatás, melléktevékenység, de nyilván nem az, amiből az ember megél.
Mindig is megvolt az affinitás az írás felé, vagy amikor felköltöztél Budapestre, akkor érezted, hogy mivel ez téged mindig is érdekel, kipróbálnád magad, és akkor jött ez a váltás, hogy akkor megkeresed a helyed, és téged ez érdekel.
Az egyetem elvégzése után volt nekem egy ilyen pár éves, hogy is mondjam, ilyen helykereső időszakom. Ebben volt külföldi ösztöndíj.
Telemarketing?
Az már a Budapestre költözés után volt, sajnos. Ilyen külföldi tartózkodások, nagyon sok életrajz elküldése, nagyon sok munkahelyre, aminek a nagy részében igazából nem is szerettem volna dolgozni, de valamit kellett csinálni, és közben már érlelődött az, hogy blogot írtam, útinaplókat írtam, először csak a fióknak, és akkor szépen lassan, amikor felköltöztem Budapestre, akkor már ezeket elkezdtem küldözgetni folyóiratoknak, lapoknak, és mondhatjuk, hogy autodidaktaként kerültem bele ebbe a körforgásba.
A regényben van egy számomra kedves idézet, vagy inkább mondjuk azt, hogy elgondolkoztató idézet. Sokkal jobb bárhol bárkivel bármit csinálni, mint sehol senkivel nem csinálni semmit.
Nevezhetjük-e tipikus problémának, tipikus életjelenségnek azt a történetet, ami a te főszereplőddel is történik?
Szerintem igen, sok ilyen visszajelzést kapok. Nyilván a szép irodalomnak ez is lényege, hogyha valaki talál egy érdekes témát, és itt most az érdekes téma az nem az én életem, mert azt is hiszem, hogy Szarka Károly élete az nem kiemelkedően izgalmas, mint ahogy a regény főszereplőjének élete sem. Viszont, hogyha vannak ilyen tipikus helyzetek, mint ez a helykeresés, és ebben tényleg a munkahelytől a kapcsolatokig sok minden beleértendő, vagy az elmagányosodás, ami tényleg az olyan típusú munkahelyekkel is összefügghet, ahol az ember nem igazán érzi azt, hogy ő vagy saját maga számára, vagy a társadalom számára valami hasznosat csinál, vagy egyáltalán értené, hogy miért jó az, amit ő csinál, vagy jó egyáltalán. Hozzátartozik ehhez a témakörhöz a digitalizáció, a főszereplő, a fecske nagyon sokszor csak hallgat, nézelődik és beszűrődik az ő kis világába, rengeteg újságcikk, szalagcím, kommentek, kocsmában, tömegközlekedésen, utcán elkapott beszélgetés, foszlányok. És szerintem ez egy jellemző dolog, hogy sokszor több ilyennel találkozunk, mint amennyi valódi vagy mély beszélgetést folytatunk. És hát igen, igaz ez mondjuk a párkapcsolatokra is, amire statisztikák is vannak, és most ezeket én nem fogom tudni fejből és pontosan idézni, de hát ugye ezt szokták mondani, hogy a házasságok fele válással végző, jellemző már az Magyarország és egy csomó másik környező országra, hogy nagyon kevés gyerek születik. Én sem alapítottam családot még 38 évesen, és ez sem kirívó. Tehát, hogy a generációmban nagyon sok embert ismerek, aki ugyanígy éli az életét.
Egy kicsit úgy érzem a könyv alapján, amiről szól, mint egy kicsit tükröt tartana a saját generációdnak. Hogy te ezeket már eljutottál odáig, hogy felismerted, hogy ezek problémák, ezek nem biztos, hogy jók, és azért is írtad meg, hogy felhívd a figyelmet ezekre a dolgokra, az összefüggésekre. Vagy pedig mit gondolsz arról, hogy a te generációd, aki szintén ebben küzd, eljut-e odáig, hogy felismeri, hogy ezek nem biztos, hogy jók így.
Az írás motivációja az részben az, hogy az ember saját magát is szórakoztassa, az olvasót is szórakoztassa, miközben ez is ilyen ordas nagy közhely, hogy az írás, az terápia is, kibeszélem magamból azt a rengeteg problémát, ami belülről feszít. Nagyon jó, amikor jönnek olyan visszajelzések nyilván kortársaimtól, hogy úristen, én ugyanezeket éltem át 20 évesen, 30 évesen, van, aki szerintem 40 évesen is. Ez a probléma halmaz, amivel találkozik az olvasó, ez remélhetőleg hoz egy ilyen katarzist, hogy igen, ez tényleg egy probléma halmaz, de jó, hogy nem csak én vagyok vele így, de jó, hogy beszélünk erről. Nyilván, amikor a legelső mondatot leírja az ember, vagy az első oldalakat, vagy ilyen fejezetek, vagy novella kezdemények megfogalmazódnak benne, akkor ezt nem ilyen összetetten gondolja át, hogy fú, én most egy társadalomkritikát akarok írni, vagy a fogyasztói társadalomkritikát, vagy generációs regény. Születtek róla egyébként kritikák, viszont mindig oda jutok, hogy annak a haveromnak az egyetlen mondatát idézem, aki egyébként nem irodalmár, de nagyon frappánsan összefoglalta, hogy ez egy generációs regénynek álcázott, irgalmatlan kocsmatúra.
Sokat isznak benne szereplők?
Igen, igen, igen. Ez is egy olyan jelenség szerintem, ami szólt ennek a generációnak a sajátja. Ugye itt szokták megjegyezni bizonyos kritikákban, vagy beszélgetésekben, hogy itt az alkoholizmusról is szól ez a könyv. Szerintem ez lehet, hogy a csomagnak a része, de inkább csak egy tünet, mint a probléma oka.
Nekem az a jelenet maradt meg a könyvből, amikor a boltban sorban áll, és előtte a reggel munkába igyekvő munkások gyorsan két tüskét beverve indulnak dolgozni, mert hát így tud elindulni a nap. Mennyire megszokottá vált az életünkben az, hogy ezek a dolgok természetesek? Mit gondolsz, ezeket szabad természetesnek venni? Vagy a regényben megjelenő kocsmázások, úgymond a mindennapi életünk része, de jól van ez így?
Nemrég a Gemist nevű portál kért tőlem egy rövidke kis cikket, ami pont ezt boncolgatta. Két ilyen nagyon szélsőséges véleményt helyeztem egymás mellé. Az egyik Feldmár András pszichológus, aki azt mondta, hogy nem léteznek alkoholisták, csak emberek, akik isznak, ahelyett, hogy más csinálnának. Tehát, hogy ez egy a szabadidőnek egy alternatív eltöltési módja, és ne bélyegezzünk senkit alkoholistának, ami szerintem a probléma megkerülése, mert hát ezért Magyarország bármelyik településén találkozhatunk, vagy bármelyikünknek a baráti körében, rokonságában, munkahelyén, ismerősi körében azért ez így előfordul. A másik pedig Zahár Gábor, toxikológus, aki szerint meg már az is alkoholista, aki két sört kibont esténként tévénézés közben, miközben józan életet él. Én valahol a kettő között azért ezeket a kategóriákat így elkülöníteném, hogy az a bácsi, aki imádok ilyen restikbe és lakótelepi kiskocsmákba és mindenféle helyre beülni, nem egészen úgy, hogy én ott csak megfigyelő vagyok, tehát azért nyilván ilyenkor én is elfogyasztok egy-egy pohár valamit, de hogy ott azért ennek rengeteg árnyalata és rengeteg módja van, hogy valaki hogy fogyaszt alkohol. Tehát amikor bejön egy nem tudom, 70 éves bácsi munka után, vagy lehet, hogy épp éppen délutáni műszak előtt, vagy nem tudom, és akkor Bicent, nem is hallasz semmit, hogy ő ott valamit kérne. Láthatóan nem is zajlik tranzakció, tehát sem pénztárcát, sem bankkártyát nem vesz elő, nem kerül elő semmiféle fizetőeszköz, csak elé kerül a pultra a kis feles, azt ő letolja, bólint és megy. Tehát amikor így a működésnek a része, vagy ilyen üzemanyag, az teljesen más, mint amikor valaki napjának. Egy ugyanolyan tényezőjeként fogyasztja ezt, mint ahogy mondjuk este megnézni egy filmet, barátokkal találkozik, és egy beszélgetésnek a kelléke az, hogy megiszunk hozzá kettő, vagy esetleg három sört. Nagyon más az egyetemistáknak ez a rohamivása, ez is ugye ilyen új kategória, ez a rohamivás. Ezek közül van egy csomó szerintem, ami nincs jól, de az, hogy valamennyit fogyaszt az ember alkalmanként, és mondjuk kibírja utána hosszabb ideig, szerintem még belefér.
Mindenki most szerintem, aki hallja, hogy miről szól a könyved, arra gondol, hogy ez a 30-as, 40-es generációnak szóló könyv. Mit gondolsz arról, hogy az ő szüleiknek mit adhat ez a könyv?
Volt egyébként ilyen visszajelzés, ráadásul egy szakmabeli olvasótól, aki, hát mondjuk tényleg a szüleim generációjához tartozik, és velem egy idős gyerekei vannak. Neki egyrészt nagyon tetszett, másrészt pedig mondta, hogy na, végre megértettem a gyerekeimet. Az, hogyha esetleg láthatnak olyan belső motivációkat, hogy miért csinálja azt egy 30-as srác, amit csinál, akkor lehet, hogy ez egy ilyen pluszt jelent. Aztán persze biztos van olyan olvasósok, akit ez vagy untat, vagy elfordult tőle, vagy felidegesíti magát, de szerintem ez ideális, ha elgondolkodik rajta, hogy igen, én ezt nem belülről látom, de azért látom a gyerekeimet, és ott lehet, hogy nincs minden rendben. Aztán lehet, hogy magát is fogja hibáztatni, vagy hogy jó szülő volt, de hát ilyen szándékon se volt nyilván.
Te szüleid elolvasták?
Elolvasták, igen.
És mit mondtak?
Diplomatikusak voltak. Nagyon vicces volt, amikor édesapám megjegyezte, hogy ez a fecske rengeteget iszik, ijesztően sokat, majd amikor kivitt az állomás, akkor mondta előtte, hogy van egyébként még egy sör a hűtőben, nem viszed el?
Mik a jövőbeni tervek? Olvashatunk még Szarka Károly regényt?
Én nagyon remélem, hogy igen, én legalábbis meg fogom írni, az, hogy most egy kiadó azt mikor fogja megjelentetni, azt nem tudom. Amiről most itt beszéltünk, az egyébként rengeteg olyan téma tovább lehet vinni, és az egyik az pont az utazással és a kocsmázással összefüggő a restik világa, de ez nagyon szélesen kibontva. Itt aztán több irányba el lehet indulni, de azért én szeretnék egy ilyen, ha nem is klasszikus úti könyvet írni, nem is klasszikus regényt, nem is esszékötetet, de hogy utazási szituációkból elindulva mindenféle téma irányába elmenni, és nem tudományos jellegűt, nem is szép irodalmat, hanem valahol a kettő között. Ez például az egyik terv, de van egy csomó más ötletem is. Mindenképpen fogok még írni.
Köszönjük szépen!
A Szarka Károly könyve kapcsán generációs problémák, társadalmi problémák mind-mind előjönnek, és hát ehhez kapcsolódóan nagyon jó szakirodalom is megtalálható a könyvtárban, és erről Oswald Éva fog nekünk egy kis könyvajánlót tartani.
Milyen könyveket hoztál, Éva?
Három könyvvel készültem, több könyvünk is van a társadalomtudományok területéből, illetve a pszichológia könyvek között is felelhető több irodalom. Az egyik könyv Stelgervart Krisztián Generációk harca című könyve. Ő a hat generációt mutatja be ebben a könyvében, akik most együtt élünk hat generáció a 21. században. Tari Anna Mária, ő már pszichológus, azt próbálja boncolga megfejteni, hogy milyen kihívásokkal küzdenek a különböző generációk, és ezek mögött milyen pszichológiai jelenségek vonhatók párhuzamba.
És ugye az egyik legnépszerűbb író mostanában, aki ezzel foglalkozik, az Orvos Tóth Noémi, és ez a könyve pedig Örökölt sors. Gondolom ez a legnépszerűbb, a leginkább kölcsönzött könyv.
Így van, ez a harmadik könyv, amivel készültem. Őt nagyon szeretik. Ugye ő már a család és az egyén szemszögéből próbálja meg megközelíteni azokat a problémákat, amit a két könyvvel ellentétben ők inkább a generáció, mint fogalom, vagy nagyobb emberhalma szempontjából. Viszont az az érdekesség, hogy ez sem a saját korosztálya olvassa, hanem például szülők, nagyszülők olvassák, hogy megértsék a saját gyereküket, illetve unokájukat, és jön ez az aha élmény, hogy jé, ő azért ilyen, mert minden generációnak más a problémája, más világba születik bele, más gondjai lesznek, tehát egyik generáció sem jobb, mint a másik, hanem más, mindegyiknek más a problémája, mindegyiknek más problémákkal kell megküzdenie, és nehéz beleképzelni magunkat, mondjuk a szüleink vagy, a gyerekeink helyzetébe. Ez a bezzeg az én időmben, ez a Stengelwald Krisztián könyvében is elhangzik, hogy ez egy nagyon rossz mondat, mert olyan nincs, hogy az én időmben jobb volt, a mi időnkben más volt, de ez egy új évszázad, új kihívásokkal, és nagyon izgalmas belegondolni, hogyha gyerekeink lesznek például felnőttek, akkor nekik és az ő gyerekeiknek milyen problémáik lesznek, mekkora szakadékok lesznek az egyes generációk között, és az a fontos, hogy megpróbáljuk megérteni és elfogadni az egyes generációkat, korosztályokat, hiszen együtt kell velük élnünk, illetve dolgoznunk.
Hogy a múltunkban mi miért történt, vagy egyáltalán, ha keressük erre az okokat, akkor általában mindig sokkal később találjuk meg a válaszokat. Ebben néhány könyv segíthet. Erre mutattunk néhány példát. Köszönjük, hogy a Halis podcastot hallgatták. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.